nem tudom, mondani neked az valamit, hogy Mike Tyson és a nagy fülharapás.
És ő nem öltözőjük felől ment ki a medencébe, hanem átúszott a túldalára, és úgy mászott ki, és amíg úszott, akkor is így mondta neki valamelyik társ, hogy te, Ervin, vérzel? Tudom.
Az ő játékán látszódott igazán a sport iránti szeretet. Tehát, hogy amikor annak az embernek a játékára nézte, nem csak, hogy zseniálisan játszott, hanem, hogy imádta is, amit csinált. Tehát, hogy minden egyes mozzanatát élvezte a játéknak konkrétan.
Ez egy új objektív, egy régi új objektív, amit nemrég vettem, elég ijesztően néz ki. Van ugyanígy orosz zenitgépek, amiket a moszkvai olimpiára gyártottak. De mindegy.
És ez egy ilyen átkötés akart lenni?
Olyasmi.
Ennyire fogom beszélni.
Szóval, sziasztok, én Máté vagyok.
Sziasztok, én pedig Tomi.
És ez itt a Hatásszünet podcast reggeli tázós kiadása.
Reggeli tázós kiadás. Ismét összegyűltünk ma itt reggel, hogy felvegyünk egy részt.
Miről fogunk beszélni ma, Tomi?
A központi témánk az nem lesz más, mint a sport, és azon belül mindenféle történetet fogunk elmesélni. Összegyűjtöttünk 3-3 sztorit.
Mert ez volt a terve, összegyűjtünk 3-3 sztorit.
Igen, a sporttal kapcsolatban ilyen érdekes, vagy nagyszabású, vagy bármilyen szempontból különleges sporttörténeti eseményt, amire érdemes emlékezni, vagy csak érdemes megemlíteni. Nyilván ebből rengeteg van. Tehát amikor én például azt a hatalmas gyűjtőmunkát végeztem erre a műsorra, akkor néztem ilyen olimpiai videókat, meg stb. És annyi minden van, tehát gyakorlatilag minden évben, akár már az országunkon belül is történnek olyan események, amiket akár meg lehetne említeni itt. Tehát kicsit nehéz, tehát ne úgy vegyétek, hogy ezek a legnagyobb események a világon.
Ez
ezek
nem egy top lista.
Nem egy top lista, nem. Ez csak három érdekesség. Úgyhogy nagyjából ennyi.
Már egyszer beszéltünk az a versenysportolásról, meg arról, hogy ez milyen abszurd egy ponton túl.
Igen.
De hogy közben pont amikor ezeket itt kutattam, vagy engem itt tökre az jutott meg, hogy baszkem, hogy igen, a sport, ez nagyon inspiráló. Mert azok az eredmények, meg ahogy hozzáállnak, meg ezek a szimbolikus dolgok benne, itt a nemzetek közötti ilyen versengésben.
Talán a legdurább,
a történetek nagyon szép.
A legdurább a sportban szerintem az, amit így megkülönbözteti a civil embereket tőlük. Uh-huh. Az, hogy amikor megnézel egy ilyen videót, hogy XY olimpiai bajnok lett, és akkor úgy szinte vágysz rá, hogy úristen, mennyire jó lehet ott lenni, és a hazádért küzdeni. De hogy így akkor abban a pillanatban, amikor megnyerik, akkor az nekik csak egy nagyon apró szelete az ő utuknak. Tehát amikor az emberek vágyakoznak, tulajdonképpen a győzelem iránt vágyakoznak az emberek, hogy milyen jó lehet ott lenni és győzni, és bennük, a sportolóban pedig megvan az, hogy ők igenis szeretik azt a részt, hogy hát kitartóan csinálják azt a részt, ami oda vezet. Az egészen oda vezető útig, ami rengeteg, sok év kitartó munkája nap, mint nap, és hogy ez az, ami külön választja őket tőlünk igazából. És ettől olyan igazán különleges. Nem is az, hogy mikor már ott vannak és teljesítenek, hanem hogy hogyan jutottak el odáig, és hogy hogyan csinálták meg minden egyes reggel fölkelni és csinálni, ez eszméletlen.
Igen, ez tény, hogy ez a maga a győzelmi pillanat, meg az már tényleg az egésznek a utolsó 1%-a, ami ott lezajlik.
Igen, és az is durva, hogy durva. Akkor abban a pillanatban jól kell teljesíteni. Akkor mondjuk egy olimpián.
Nem kellsz felhőző bal lábbal.
Igen, tehát egyszer rosszul csinálod, mint ugye az Imre Géza. Szegény. Már nem, mint hogyha egy olimpiai ezüst rossz dolog lenne, csak azért úgy elbukni egy aranyat, az durva.
De érted most amúgy, hogyha nem azt nézed, hogy egy lasszúra volt a győzelemtől, hanem azt nézed, hogy ez az eredmény, akkor olyan durva.
Persze, nyilván, igen.
Hogyha egy így mentek volna a lasszók, akkor most mindenki, hogy ja, igen, az egy szoros meccs volt.
Hát ja, de...
Amúgy a vívástok nehéz nézni, de ez most nem belemegyünk bele.
Meg ugye ezek olyan sportok, amiket így én mondjuk nem néznék, ugye
mindennapjaim,
majd megkapcsolom a tévét, és egy jó kajakkenú, az most nagyon... hanem csak akkor, amikor olimpia van például, és akkor úgy szurkolni kell, az úgy teljesen más. És ugye sportot megismersz. Amikor így nem is tudtad, hogy így vannak.
Tehát én nekem kb. Ez az egyetlen ilyen vonzó dolog ebben a nagy ilyen hazaidentitás tudatban, hogy mi magyarok vagyunk, meg ezért, hogy hát ez tényleg szép, hogy van ez a, azért szurkolsz a hazádnak, a csapatnak, és akkor így érzed, hogy ugyanabban a kulturális háttérből vagytok, meg kb. Ugyanazokra a helyekre. Tehát hogy érted, aki például egy Budapesten felnőtt sportoló, és él ugyanazokon a tereken lógott, meg mászkálta, mi mászkálunk, meg lógunk. És ez egy tök jó dolog.
Hát meg, hogy megmutatjuk a többi országra, hogy ki milyen. És hogyha belegondoltak, ez akkora hülyesség, mert mondjuk mi se emlékszünk amikor a litván
srác hogy megmutatták megnyerte. Nekünk a litvánok. Emlékszel?
Ilyen gimnasztikából, az durva volt. De az szülek sokkal
meglettünk leckésztetve.
Igen. Nyilván azért mondjuk egy hosszú katinkától már így megremeg a lábuk. Na, arra már úgy tudják, én, hogy
igen.
Isten, megint ez a csaj, basszus. Megint.
Ja. Na,
Kezdjem a témát?
Kezded?
Na hát jó, hogy belekezdtünk a magyar sportba, mert az enyém ez tökre elrugaszkodik ettől. Ja, teljesen más.
Az enyém is.
Szóval nem tudom mondani neked az valamit, hogy Mike Tyson és a nagy fülharapás.
És meg a fültetője a Mike Tysonig még így megvan.
A fülharapás nincs?
Ez nincs.
De jó. Na ugye ez egy olyan sztori, amit nagyon sokan szoktak ismerni.
Igen, vagy igen.
Azok is, akik amúgy Tyson nem ismerik.
Nekem talán annyira van meg, hogy van ez a Másnaposok című ilyen vígjáték.
Igen.
Széria, és abban azt hiszem, erre van utalás.
Igen, azt hiszem, van.
De
valami van, igen.
Ezen túl nekem az se jött át. Én azt se tudtam, hogy Mike Tyson amúgy így boxoló volt. Tehát, hogy tőlem lehetett volna egy testépítő celeb is.
Értem. Oké. Szóval.
De most már tudom, szóval, Mike Tyson, by the way.
Igen, tehát amúgy abban a Másnaposok filmben egész jól is megvan így a karaktere mutatva. Tehát amúgy hasonló volt ő a való életben is, mint ott. Hát annyit kell tudni, hogy vagy volt neki egy mérkőzése, ahol kiharapta az ellenfelének a fülét. De hogy mielőtt így ide kanyarodnánk, tehát hogy így Mike Tyson mint figurát, mint embert bemutatni, tehát jobban nem is lehetne, mint úgy, hogy 1986-ban 19 évesen lett nehézsúlyú világbajnok. Az azt jelenti, hogy 91 kiló felett volt. 19 éve, mekkora culának kell ahhoz lenni, 19 évesen vagy, akkora legyél. Elképesztő.
Hát a gének, Tomi.
Az biztos, igen.
A rizs.
A rizs, a sok rizs, meg a csirke. Meg ki tudja, mit teszik az ember, tehát ez egy állat. És hát híres, azért híres volt a botrányairól is, tehát hogy valóban egy nagy boxoló volt, és azért akármennyire őrült volt, alázattal állt az ellenfeleihez is, meg a mérkőzésekhez, de nagyon sokat lehetett hallani ilyen hát rossz híreket róla. Elvált a feleségétől, igen. Családon belüli erőszak volt. Volt egy szépségverseny, ahol zsűrizett, ő volt a zsűri, igen. És elvileg hát az egyik versenyző nemi erőszakkal megvádolta, hogy ott történtek dolgok, és börtönben is volt egyébként. Azt hiszem, hogy 3 évig. És utána, miután kijött, akkor szeretett volna visszatérni a boxba, a sportba. És ezt az Evander Holyfield nevű figurát nézte ki magának, aki akkor már amúgy visszavonult, már 2 éve, de visszatért arra, hogy a Tysonnal megmérkőzzön, és hát nyert egyébként, mármint a Holyfield legyőzte Tysont.
Aha.
És utána egy visszavágóra is sor került, ahol szintén jobb volt ez a Holyfield, és hát annyira elpattant. Tehát lehet látni a videón, ami megvan örökítve ez a meccs, hogy az ember teljesen kikel magából. Tehát így, amikor meglátod a Tysont, alapból sem egy ilyen embert látsz, hanem egy ilyen vadállatot. Tehát szó szerint úgy néz ki. És amikor így látod, hogy tényleg megvadul és elpattannál le valami, akkor elképesztően ijesztő. Tehát teljesen kikelt magából. És hát a harmadik menetben fogta és kiharapott az ellenfele füléből egy darabot, és leköpte a földre. Az a csábó.
Tehát Jézus Krisztus.
Tehát így ez volt, nyilván diszkvalifikálták, egyértelmű. És a durva az egészben az, hogy azóta már egyébként ők beszéltek, és megbocsátott neki az ellenfele. csak fura azt nézni, vagy én láttam erről egy képet, hogy így kezet fognak, így mosolyognak, hogy kibékültek, és a csávónak meg hiányzik a füléből egy darab. Tudod, így azt tette vele azt, hogy akivel most kezet fog.
Igen.
Hát, hogy így, nem tudom, hogy nekem így lenne gusztusom vele utána beszélgetni.
Jézusom.
És elvileg ezután a mérkőzés után azért egy elég nagy lejtőn ment az élete, tehát lefelé haladva, és elvileg pénzügyi csődöt is mondott, de mondjuk úgy tudom, hogy ez annak is betudható volt, hogy ilyen elképesztően hülyeségekre költötte a pénzét. Tehát ugye, mint mondtam, hogy a mástaposokban azt hiszem egy tigrise van, vagy ilyesmi. A való életben évi 120, forintban 120 milliót évente költött ilyen házi galambokra. Sávonak galambjai vannak. Képzelj el egy ilyen kigyúrt sávot, és így látod róla a Google képeken, hogy...
Turbék.
Látod róla a képeken, hogy egy ilyen kigyúrt sávó izé atlétában, hatalmas izmokkal, így mosolyog, és egy ilyen kis galamb van a kezén, és simogatja. Annyira abszurd ez a csávó, hogy el nem tudom mondani.
Jézusom.
És hát aktuális a téma, mert egyébként vissza fog térni, most 54 éves, és Roy Jones Jr. ellen, aki meg egy 51 éves boxoló, fognak lejátszani a mérkőzést 28-án. Nem tudom, ez mikor megy ki az rész. November 28-án.
Majd Tyson, ez most már viszont nem ilyen világelvonal, hanem csak
hát ő
az
már,
volt.
Már visszavonult. Már visszavonult, csak most visszatérnek egy ilyen...
Most csak ilyen show
money match-re visszatérnek.
Yeah.
De amúgy szerintem még így is egy rendkívül elveszhető meccs lesz. Tehát, hogy mind a kettő ember azért eléggé még toppon van fitness ügyileg. Úgyhogy, ja.
Yeah. Nekem is lesz majd boxos.
Komolyan? Nice!
Na, de én a legelején a 1936-os berlini olimpiáról mit tudsz? Azon kívül, hogy volt?
Azon kívül,
azt tudod, hogy volt?
Azt tudom, hogy volt, igen.
Megtartottad. Tehát, hogy a világháború előtt ez volt még az utolsó olimpia, amit megtartottak.
Uh-huh.
És ugye ez is nagyon kétséges volt, mert ugye akkor már a Führer azért
igen, ezt akartam
már
mondani.
Propagálta a dolgait bőven, és hát nagyon sok ország gondolkozott, hogy ezt most meg kéne bolygottálni, vagy elmenjenek-e, vagy ne, vagy mi legyen, és végül az addigi modernkori olimpia történetében ez volt a legtöbb országot részt vett, tehát hogy a legtöbb ország ezen vett részt, tehát 49 országgal, és hát ugye Hitlernek ez volt a nagy összé, hogy na most a német, a képet, a világképet, a német ideákat, a fajelméleti dolgokat, az ideológiákat.
Minden itt szempontból lát, az élvonalon van.
Mint egy reklámfilm az egész lényegében, ezt igen. Így lehet így átnyomni, és hogy most Németország megmutatja a tutit,
igen.
És ezért nagyon-nagyon rápörögtek, hogy ez nagyon, nagyon királyul menjen le, és nagyon látványos legyen, és... Hát meg másrészt ugye magá a német sportolók között ugye nyilván zsidó származású ember az senki, mindenkit igen. Kiszűrtek. Illetve azt hiszem egy zsidó származású ember német sportoló volt, és ő is valahogy így becsúszott. A nyitó ceremónián a kapásból a Hindenburg még egy évvel a tragédiája előtt átment, tudod, az egész olimpiai plac fölött, egy nagy ilyen olimpiai zászlót húzva maga után. Tehát ilyen, voltak ilyen nagy flash, ilyen ezért show-off dolgok. Volt a nácik vezették be a fáklya cipelést. Azelőtt maga olimpiai tűz az már Amsterdamban volt, de maga az a fáklya vivés, ez nem, ezt a nácik hozták, adták a dologhoz, hogy a görög olimpiai városból elhozzák a tüzet.
És aztán a mi gimnáziumunkban. Azért kellett nekünk is fákját tartani ballagáskor.
De amúgy ne. Na, hogy a mi gimnáziumunkban ugye a ballagási ceremónia az egy ilyen fákjatartásos.
Elég táncos. Nagy volumenű, tehát olyan, mint egy olimpiai ceremónia.
Hát tehát elég flash volt, tánc volt, fákja, tehát igen, igen, ez a refere az a poén. De nem minden ilyen ceremoniális dolog ment amúgy jól, pedig alapvetően már sokan azt mondták, hogy egészen már szakrális ilyen beütése volt a sok ilyen szertartásnak, meg az ének. Például volt, hogy kiengedtek 25 000 galambot, hogyha már megtejszön is a galambjai.
Oh, wow.
És hát ezek ott repkedtek egy kurva nagyon sok ideig az én, akkor végül egy ágyulövéssel akarták őket hesegetni. és az ágyülövésre összeszarták magukat a galambok elméletileg az anekdóta szerint egyszerre. Szóval voltak ilyen pakik az egész ügyben. Másrészt meg hát itt az egyik ilyen szimbolikus, meg ikonikus győzelem az a Jesse Owens nevű amerikai futó érdeme. Uh-huh. Mert ő ugye feketeként tehát egy fekete négyszeres aranyérmes olimpiai bajnok a náci Berlinben. Tehát, hogy nyilván ez picit azért az ária elméletet így szembe köpi, meg mi egymás, és tök durva egyrészt azt, hogy ez megtörtént, és ez elég jelentős dolog. Másrészt az, hogy eleinte Hitler, amikor hát ugye gratulálna a győzteseknek, az aranyérmeseknek, de végül ezt az első nap még így csinálgatta, de aztán, amikor elkezdtek már zsidó származású emberek nyerni, akkor ezt így utána már csak németeknek gratulált, és akkor a belga pacák, aki az olimpikai ilyen főbizottság főzé volt, hogy mondta, hogy vagy mindenkinek gratulál, vagy senkinek, aha, és kezet nem fogott a Jesse Owens-szel, de viszont több vízben is szalutált neki elméletileg. Sőt, ami a még durvább, hogy mert ugye ezt az Owens írta, tehát ő emlékezett, aha, erre vissza, hogy több ilyen friendly mosoly meg összeintés volt az Adolffal.
Abba csak ő úgy szóval emlékszik,
hogy ez így jött
a neki, jelezte,
hogy Adolf itt magában, hogy de hogy maga ez a szalutálás dolog, amikor bevonultak a több nemzetnek a sportolói, akkor hát ugye a Führer egy ilyen nagy pódiumról nézett le mindenkire, köszöntött mindenkit. A németek múltak be utoljára, de a külföldi nemzetek is, több sportoló is náci szalutált a Führernek. Mert hogy hát gondolj bele, akkor még azért annyira nem volt ez egy ilyen egyértelműen ilyen durva jel. És úgy gondolták, hogy ez így illik, ezek itt a német
szokások.
Német szokások, itt csinálják, itt tiszteletet adnak a Führernek, la-la-la-la. És hát ez egészen abszurd, szerintem. Ami még durva és abszurd, hogy Franklin D. Roosevelt volt akkor ugye az amerikai elnök, és ő nem gratulált Jesse Owensnak semmilyen formában. Ami ugye durva, hogy Hitler igen, de. És nagy esély azt teorizálják, hogy azért, hogy nevesítse el a déli államok béli szavazóit. Aha. És hogy nehogy túl puhának tűjön így a raciális kérdésekben.
Értem.
Ez azért elég durva.
Igen, tényleg az. De hogy igen, mennyire visszamaradott gondolkodásmód, nem? Tehát, hogy tényleg annyira, hogy még ebben is, még a sportban is meg kell mutatkozzon ez.
Hát, de főleg az, hogy ez tényleg egy nagy ilyen politikai eszköznek használták az egészet alapvetően. De amúgy ez még vissza fog köszönni ugye később ilyen olimpia sztorikban is. Továbbá amúgy fun fact, aranyérmes top listán, amúgy a németek lettek az elsők toronymagasan, aztán az USA, és aztán a magyarok.
Komolyan?
Uh-huh. A harmadik legtöbb aranyérem berlini olimpián.
Wow!
Ja, és egy zsidó szervezésű magyar sportolónő is két érmet szerzett, az is picit így oda bökötte Führernek.
Wow!
Szóval ez epic.
Szia! Csak hogy mi lehetett annak azok, hogy a németek voltak az elsők?
Topping. De amúgy, hogyha már ez feljött, a 80-as moszkvai olimpián elméletileg KGB ügynökök pózoltak doping ügynökökként, mert hogy tudod, ilyen anti-doping ügynökökként, és segítettek az orosz atlétáknak csalni. De ez azóta se lett így felgöngyölítve.
Teória?
Hát van pár hivatalos papír megeredmény róla, de...
Aha. De nem, nem
de tudom, most már nem fogják.
Én gondolom, így. Igen.
De ez azért a Szovjetunióról elég sok mindent elmond.
Na hát, eddigi átkötések ott a galamban nagyon jók voltak, de egyszerűen azt nem tudom átkötni. Esetleg azt, hogy ki volt a futó Jesse Owens?
Jesse Owens, aha.
Ő egy színesbőrű futó volt, igaz? Na, az egyik legnagyobb színesbőrű futballista Ronaldinho volt.
Nice átkötés. Jó.
Az AliExpressről rendelt átkötésem volt. Ugye, szerintem akit úgy nem, tehát Kevesen emlegetik szerintem Ronaldinho-t, jogtalanul, és nem, nagyon, nagyon kevés embertől hallom azért most már, hogy ő volt a legnagyobb, meg ilyesmi. Mert mindenki Ronaldo és Messi-t emlegeti folyamatosan.
Hát most már, de amikor a gyerekek voltunk, és általánosban igen, mindenki akkor Ronaldinho-zott.
Hát akkor Ronaldinho volt.
Tehát én azt sem tudtam, hogy néz ki az ember, de azt tudtam, hogy Ronaldinho, az komoly. Tehát,
ő
hogy
ő nagyon komoly.
Na, ő labdazsonglőr,
értem. Igen, mert hogy ő valóban az ő játékán látszódott igazán a sport iránti szeretet. Tehát, hogy amikor annak az embernek a játékára nézte, nem csak, hogy zseniálisan játszott, hanem hogy imádta is, amit csinált. Tehát, hogy minden egyes mozzanatát élvezte a játéknak konkrétan. És hát két sztori van vele kapcsolatban, az egyik rövidebb, mert az inkább azt mutatja be, hogy milyen játékos is volt ő, a csapatához mennyire volt hű. Igazából emlékezetből beszélek, mert ezt erről nem érzeteltem, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan így vannak ezek a történetek. Ezekről emlékszem, hogy ezek ilyen legendák voltak.
Igen.
De úgy tudom, hogy amit most mondok, ez fixen megtörtént, hogy volt ezt az egyik volt csapattársa, Iniesta mesélte, a Barszában játszottak együtt, és az volt, hogy felhívta őt a Ronaldinho, hogy figyelj, nem mondd el senkinek, de a Real annyi pénzt ajánlott, hogy egyszerűen muszáj elfogadnom az ő ajánlatukat, tehát ezt nem lehet visszautasítani, úgyhogy következő szezonra már náluk fogok játszani, de tarts titokban. És amiért ugye egy hatalmas információ, tehát hogy a rivális gárdához igazolni, úgyhogy a Barszának vagy a sztárja már mióta. És amikor eljött a mérkőzés, a Real Madrid elleni mérkőzés, akkor közölte mindenkivel az öltözőben, hogy múltkor egyenként felhívtam mindenkit, és azt kamusztam, hogy el fog menni a Realba, és kértem, hogy tartsátok titokban, és mind titokban tartottátok, úgyhogy innen tudom biztosan, hogy ti vagytok a családom, és ti vagytok azok a játékosok, akikkel játszani akarok, ameddig csak lehet. És egyébként ez volt az a meccs, amikor elverték egyébként a Reált, és Ronaldinho valami, annyira pazarul játszott Ronaldinho, hogy a Reál szurkolók állva tapsoltak. Kikaptak a rivális csapattól, de annyira jól játszott az ember, hogy még ők is megtapsolták. Úgyhogy ekkora legenda volt. És most jön az a sztori, amire emlékezetből beszélek, hogy úgy emlékszem, hogy ez így volt a történet. Már nem a Barszában játszott, Atlético Mineiro, azt hiszem ez volt a csapatnak a neve, brazil bajnokságba ment, utána játszott, miután már kicsit idősebb volt, utána ott játszott, és volt egy olyan gólja, amikor hát kicsit így a 16-os sarkától egy kicsit távolabb, de eléggé kisodródva akarta beadni a labdát, és lecsúszott a rábáról a labdát, tehát ő 100%-osan beadásnak szánta, és így a videón is lehet látni, hogy röpül a labda a levegőben, és beadásnak indul, és valami eszméletlen módon becsavarodik a jobb felső sarokba. Tehát úgy rúgott gólt, hogy ő ezt nem annak szánta, és utána azt lehet látni, hogy így téldre rogyik, és elkezd sírni. És hogy ő azt mondta, hogy ez azért volt, mert hogy akkor halt meg az ő nevelő apja, és hogy elég vallásos volt, és hogy érezte, hogy ez a nevelő apja segítette be azt a levést a felső sarokba. Tehát, hogy ezt 100%-osan beadásnak szánta, és hogy ennek ellenére ment, és hogy egy isteni sugallat. És az, hogy így lehet látni egy ilyen hatalmas klasszista, hogy összerogy a pályán, és elkezd sírni, hogy ez elképesztő.
Jézusom,
ja. Szóval egy ilyen jó. Csodálatos fenn van egyébként a videó az interneten. Mm. Ja, durva.
Ez nagyon komoly.
Ja.
Meg az a pacák akkora vigyora van mindig.
Igen.
Nagyon inspiráló karakter.
Határozottan.
Hogy abba hagyta az ilyen focit
annól? Hát kiöregedett.
Ilyen komolyan?
Hát most már nagyon öreg.
Most már nagyon öreg.
Amúgy tudod, van az a magyar találmány.
Most valami hobbi focizik, nem?
Most van az a magyar találmány, a Pac-ball.
a techból.
Amilyen tud ilyen hajtott pingpongasztal. Csak ugye lábbal, és annak most ő az ilyen arca.
Uh-huh.
És volt
itt nagyon technikás, elég magányú.
Volt is itt Magyarországon nem olyan rég, azt hiszem volt itt valami techból verseny talán, és akkor ő volt a díszvendég. Uh-huh. De ja, hát zseniális az ember, úgyhogy azok, akik akkor nézhettek focit, és én emlékszem, hogy én akkor voltam nagyon benne a fociban olyan 2005-6-tól mondjuk 14-ig, és ennek az első felében azért Ronaldinho megtisztelt a játékával. Ezt meg is könnyeztem, hogy csodás volt, és hogy ja, tehát azt úgy érdemes volt nézni.
Wow.
Ja.
Eszméletlen.
Most úgy érezzem magam, mintha valami nagypapa lennék. Mesélem az unokáknak a történetet. Keresztbe raktam itt a lábamat.
Tehát de izgált, nagyon jó is a történet.
Ja, jó sztori. Igen. Melegséggel tölt el. Na ja. Figyelj, hogyha ehhez átkötöd, zseni vagy.
Nem fogom átkötni, de van a tatholát, ilyen. Most megpróbáltam úgy átkötni, hogy techból felszerelés venni. A Decathlonba.
Igen.
És tudtad, hogy a Decathlon, ezt így tudod, mit jelent, vagy mi?
Nem.
A Decathlon amúgy az egy sportág.
Azt nem tudtam. Ez egy sportbolt.
Ez egy sportbolt, de hogy ez egy sportágnak a neve. Mert tudod, olyan, mint a pentatlon, csak itt nem 5, hanem 10 dolog van. Tehát, hogy 10 ilyen terep cucc. Futás, tudod, azt hiszem van benne 5 ilyen medicinlabdahajítás féleség, meg ilyen láncsahajítás.
Ez egy sportág?
Tehát tudod, ez olyan...
Olyan, mint az öt tusa.
Ja, olyan, mint az
csak több tusa. Csak
nem öt, hanem 10 tusa. Tehát, hogy 10 tusa lényegében a Decathlon. Ez ilyen fun fact volt, de hogyha már Decathlon, 1912-ben egy Jim Thorpe nevű amerikai olimpiai aranyérmet szerzett a Decathlonban. És...
Megvette?
Ő az első... Nem. Ő az első... amerikai őslakos, tehát, hogy indián.
Aha.
Úgy, aki Amerikának aranyérmet szerzett. És hát ő ezért egy jelentős dolog, viszont ő akkoriban még, hát alapvetően hogy az olimpia eredetében, az olimpiának az a lényege, hogy elméletileg amatőrök olimpiáznak.
Uh-huh.
Tehát, hogy nem profin ezzel foglalkoznak, hanem emberek, akik ezt hobbiból csinálják, és ilyen faszák benne. Tehát, hogy nem megéltési sportolók. Nekem ez jött le, hogy ez választja el az amatőrt a profitól, hogy nem kap érte pénzt.
Aha.
És ez a Jim Thorpe is, ő amúgy nagyon sok sportot üzött hobbiból, többek közt a Decathlont is, és hát baseballozott is, és kiderült, hogy ő, neki volt baseball szerződése, ilyen fél profi, és ez elvették az aranyelmét. És ugye, hát olyan 30-es évek körül is még elméletileg amatőr sportolók kellettek induljanak, de hogy ez így nyilván egyre nagyobb kérdés lett, hogy most ki számít amatőr sportolónak, főleg úgy, hogy amikor a szovjetek meg már olyan, hogy így a keleti blokk, az csomószor úgy küldött amatőr sportolókat, hogy teljes időben fizetett, teljes idős amatőr sportoló.
Érted?
Okay. És akkor nyilván ez így eldölt, hogy hát akkor nyilván most már profik is remezhetnek az olimpiára, ez nem tudom hányban lett ez a döntés meghozva, de hogy ez az egyre inkább átfordult a profi szakmai olimpiává, és amatőr sportolóként híres magyar. Te tudod ki az a Papp László, Tomi?
Persze, boxoló.
Mert én nem tudtam.
Oh.
Főleg úgy, hogy tegnap olvastam róla, és angol Wikipedia-n olvastam, és úgy volt, hogy László Papp, és így ott fél órája olvasom már az életrajzát, és így, hát ez egy jó faszi lehetett, egy ekkora állat, meg vagy, hogy nem hallottam róla, és akkor hogy beírom, hogy Papp László a Google-be, így fordítva, hogy nem László Papp.
Aha.
És így, oh shit. Szóval ez...
Sounds familiar.
Igen. Oh. És Papp László is amúgy amatőr boxolóként nyert 3 olimpiai aranyérmet papíron utána, mert ne lett fizetése belőle. Mm. És ez azért tök durva, hogy akkor most mi amatőr, meg mi nem amatőr, mert azért nem azt képzelt, hogy így nem egy ilyen arc, aki életében először megy boxolni az olimpiára, és igen, így emlékszel. Hopsz, egy arany!
Emlékszel régen Erikre az angolnára?
Erik az angolnára. Erik az,
na, ő olyan volt. Képzeld el, hogy olyanok húsznának.
Na igen, nem ezt kell képzelni, hogy ez az amatőr olimpia. És hát ugye Papp László azért egy komoly alak volt, 3 olimpiai arannyal, 2 Európa címmel, és a profi karrierjében veretlen.
Ja, igen, tényleg.
Ami azért elég nagy flex, 2 döntetlenje van, és azt hiszem valami 27 győzelme, vagy valami ilyesmi, csak aranyérmet nyert, soha semmi mást természetesen. Aha. És alapvetően egy olyan szimpatikus alaknak tűnik. Picit így megkérdeztem azt a példára, Rákosiról nagyon pozitívan emlékezik vissza, de nyilván mi is pozitívan emlékeznék vissza, hogy együtt vacsorázgattunk volna a Rákosival.
Igen.
Tehát, hogy a pártkegyeket élveztük volna.
Igen.
De amúgy tisztázatlan okokban a elvtársak nem engedték például a világbajnokságra ki, tehát sose lehetett világ, sose mérkőzött meg a világbajnoki címért. Európa-bajnokságra, meg amikor Madridban megvédte az Európa-bajnoki címért, hát akkor nem nagyon engedtek magyar szurkolót se ki. És Spanyolországban érő futballsztárok fizettek kasztíliai munkanélkülieket. Puskás öcsi, és a, hogy hívják, a Kubala László is a Puskás öcsi fizetett neki munkanélküliekből a szurkolótábor.
És akkor azok
és ők szurkoltak Papp László.
László!
László, László! És így tudom, megőrültek. Jön Magyarország! Ez egy tök szép gesztus szerintem, elég vagány.
Wow. Ez is annyira jellemző, nem? Hogy így, vagy hát így úgy tudom elképzelni, hát nincs közöm a profi sporthoz, vagy hát ezekhez a nagy profi sportolókhoz, de hogy akik akár kiöregedtek, akár még mindig benne vannak, találkoznak egymással, tök mindegy milyen sportág, és kiderül, hogy a sportolók az ilyen instant respect, így egymás iránt. Tehát ugye a sportolók egymáshoz valahogy teljesen máshogy állnak szerintem. Pontosan tudják, hogy ki mi ment keresztülje. Ez is egy szép gesztus. Ezt nem is tudtam, ez tök nagy.
Igen, ez egy jó sztoria.
Ja.
Meg tényleg az, hogy veretlen, meg így ekkora ilyen boxoló. A Mike Tysonnal, meg a Muhammad Alival Cassius Clay együtt emlegetik. Tehát hogy ez azért egy elég komoly
dolog. Ez tényleg az. Ja.
Igen, és közben annyira így az imázsa a Papp Lászlónak annyira ilyen emberközeli, vagy valamik ilyen képek vannak róla, így nem azt látod, hogy egy ilyen megérintetlen szupersztár, hanem azt, hogy egy normális fazon, akár igen. Apád is lehetne.
Igen,
tehát,
igen, hogy... igen, ezt akartam, hogy nem volt meg róla sosem az ugye fejemben, hogy ő akkora nagy, mint mondjuk a Muhammad Aliról, akire most kialakult már utána ez a
kultusz.
Hatalmas, igen, kultusz, hogy igen. Ő mekkora.
Meg azért azt se felcsik, hogy például az edzője az mekkora, mennyit jelent az, hogy egy jó edzője volt, és aki pontosan tudta mindig, hogy mit kell a ringben mondani. Jó, innen majd lesz átvezetésem a sajátomra, de
okay.
Most te jössz.
Papp László olimpiai bajnok volt?
Igen, háromszoros.
Háromszoros olimpiai bajnok volt. Na, az tök jó. Akkor itt
háromszoros
az ideje,
amatőr olimpiai bajnok.
Itt az ideje, hogy beszéljünk a 1988-as szöuli olimpiára.
Tök jó, majd visszaugrunk.
Király. Szeptember 22, egészen pontosan a nap. És ez most egy magyar vonatkozási történet lesz, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan történet, amit így elmondhatnék én a saját szavaimmal, de hát amit én itt találtam, az konkrétan ezt az eseményt kommentáló úriembernek a szavai.
Igen.
És úgy érzem, hogy úgy hiteles, hogyha én ezt én idézem, és úgy igazán jó az a történet szerintem. Szóval Török Lászlóról van szó, aki akkor volt ugye rádiós, ugye kommentátor, és akkor volt kint ugye ott a szöuli olimpián, és azt mondta, hogy miközben a helyemre baktattam fel, egyre csak az olimpia előtti utolsó beszélgetésem járt a fejemben, amit Szécsi Tamással, az úszóválogatott akkori szövetségkapitányával folytattam. Ahhoz az interjúhoz nagyon fel kellett készülnöm. Szécsi ugyanis nem volt könnyű beszélgetőtárs. Nehezen lehetett rávenni egy ilyen csevegésre, de amikor beleegyezett, akkor 3-4 órát kellett rászánni. Ő zárszógyanánt, mint egy összegzésű, megjegyezte, Egerszegi Krisztina olimpiai bajnoki címet fog nyerni. Hogyan? Kaptam fel a fejem, és kérdeztem volna tovább, de ő már csukta is be az edzői szoba ajtaját, és őszinte sajnálkozását is kifejezte azzal a mondattal: bocs, nincs több időm, az egész délutánomat úgyis rád áldoztam. És hát amit tudni kell, az, hogy egész Krisztina 14 éves volt. Ekkor. Igen, 14 igen. éves kislány. De ki volt egy olyan nyilatkozata, ezt megtaláltam, ez egy mondat, ami szerintem annyi mindent leír. Annyit mondta, hogy hát sajnos 8-ban 3-3-ason volt, matematikából, kémiából és fizikából. Felvettek a Vörösmarty gimnáziumba, remélem ott sikeresebb leszek, szeretnék jól tanulni. Annyira jellemző, hogy ezzel a gyermeki pimassággal odaállt 14 évesen. Ilyen nála kétszer akkora NDK-s úszók mellé, vadállatok mellé, és hát leúszta őket. Tehát, hogy azt egyébként eredeti kommentárral érdemes megnézni, ez 200 méteres hátúszás, és azt lehet látni, hogy a kislány gyakorlatilag majdnem egy fél testhosszal, vagy talán többel is ráver az ellenfeleire, és megnyeri ezt az olimpiai címet. Tehát önmagában az, hogy 14 évesen olimpiát nyerni, szerintem ez egy olyan teljesítmény, amit így fel sem tudnám dolgozni konkrétan. És azt hiszem mondja is a kommentátor akkor, hogy szinte oda megy az ellenfeléhez bocsánatot kérni, hogy bocsánat, hogy jobb voltam. ne haragudjatok. Egyébként zseniális az a kommentár, mert én úgy tudom, hogy akkor ez egy rádiós kommentár volt, tehát sokkal, ugye nem látták a nézők.
Ja, és ez ilyen sokkal ilyen át...
Igen,
ilyen
sokkal jobban átadja az egészet, az atmoszférát is közölnie kell a mondataival, és ezért sokkal, nem tudom, átütőbb az ereje az egésznek. De annál is ugyanazt éreztem, mint amikor olimpiai videókat néztem, de akár 2016-ból, 2012-ből, hogy így nézem, és így nem tudok mit csinálni, ribabőrös leszek. Nézem, és még be is vágnak alá egy olyan zenét, ami így még ezt így meg is tolja, ami elképesztő ez az egész látvány. És ez az olimpiai arányérem.
Igen, ez az egész olimpiai tradíció lenyűgöző.
Igen,
nagyon szép.
Teljes mértékben is, és ja nagyon,
crazy,
nagyon komoly. Ja. Úgyhogy rá nagyon büszkék lehetünk mai napig, hogy ilyen fiatalon ezt elérte.
Én is olimpiáról fogok megint, visszamegyünk. Papp Lászlónak a harmadik aranyérme, ez az 56-os Melbourne-i olimpián szerezte. És közvetlen a győztes aranyérmes boxmeccse után, hát aki kint tudott lenni magyar ember, az át is vonult a magyar vízilabda, a szovjet-magyar vízilabda meccsre, amiről azért azt már beszéltük, te valamennyire ismered a történetet, hogy egy hónappal 56 leverése után zajlott le. Szóval ez azért elég durván szimbolikus és nagy jelentőségű meccs volt, és nyilván a világ a magyaroknak szurkolt, tehát hogy az egész közhangulat érezte, ez a feszültség az nagyon durván ott volt a pályán, és az is, hogy a magyar sportolók, ameddig nem értek ki Melbourne-be, addig nagyon sokáig nem kaptak híreket, hogy mi van otthon, mi van a szabadságharccal. És hát nyilván ezt megtudták, hogy le lett verve, meg stb., és nagyon nagy úgy érezték, hogy na most itt meg kell, itt ez a hazabecsület
meg kell halni.
Ja, meg kell mutatni, meg kell. Főleg úgy, hogy nekik, amikor edzőtáboroztak, az edzőtábor elejét, ezt még azt hiszem Budapest körül a hegyekben töltötték, és annyit láttak a városból, hogy alkalmi füstök. Meg így elmondások, anekdoták szerint még a lövéseket is hallották a hegyekben ringani, és aztán meg utána kiutaztak Csehországba, és onnan mehettek csak repülővel Melbourne-be, tehát hogy két hétig teljesen off volt. És hát ugye ez a meccs a Melbourne-i vérfürdő néven híresült el, és sokak fejében meg úgy is maradt meg, mint hogyha ez lett volna a valódi döntője. Közben ez volt az elődöntő amúgy a magyar-szovjet meccs, de mindenkinek úgy volt a fejében, hogy na ez a meccs.
Az igazi döntő.
Igen, a 6000-es özére nézőtérre 8000-en bepréselték magukat, és iszonyat feszülten indult az egésszel. Nagyon komoly meccs volt. A magyarok viszont már pár perccel vége előtt 4-0-ra torony erősen vezettek. Nagyon... Ez volt az első vízilabda meccs, ahol valamilyen zónás védekezést használtak, vagy mi? Tehát, hogy taktikai újítás is jött, meg mi egymás. És hát maga az a ominózus vérfürdő kifejezés, ez ugye onnan jött, hogy ez a Propokov nevű, Valentin Propokov nevű orosz centert is elpattant, mint a Mike Tyson lényegében, és aki őt fogta, annak akart egy jót, nagyot behúzni, és az ilyen hátrafele vitott, vagy mi volt, és véletlen egy másik magyar játékost, a Zádor Ervin találta szemen. És hát azért nem volt szerencsére komoly a sérülés, de itt a szem alatt felszakadt, és elkezdett vérezni. És ő nem az öltözőjük felől ment ki a medencébe, hanem átúszott a túldalára, és úgy mászott ki, és amíg úszott, akkor is így mondta neki valamelyik társ, hogy te Ervin vérzel, tudom. Kiúszott a medencéből, kimászott, és úgy a testén mindenén itt csorog a vér, és lett egy nagyon elhíresült analóg fotó ugye erről, ahol fél arca vérbe van borulva, egy ilyen nagy fekete folt, fekete-fehér fotó, ugye, és ez bejárta a világ sajtót nagyon durván. Tehát ez hatalmas hír volt akkoriban, hogy magyarok, azért 56 után megmutatták 4-0-ra a szovjeteknek.
Vérüket is adták.
És oroszokat úgy a rendőrök menekítették ki, az orosz játékosok.
Nem csodálom.
Mindenki a magyaroknak szurkolt természetesen, az összes orosz megmozdulást lefütyülték. Ez egy eszméletlen meccs lehetett. És hát igen, azért ez elég szép. Elég szimbolikus. És a csináltak róla a filmet is, kettőt is, azt hiszem, és az egyik a Freedom's Fury, amúgy nem tudom milyen film, lehet borzalmas,
igen.
De az egyik executive producer ennek a filmnek, Quentin Tarantino.
Hoppá!
A másik producere pedig Andy Vajna.
Hoppá!
Szóval wow. Tök nagy mém, szerintem.
Okay.
Bár így, amit láttam a trailer alapján, amúgy nem olyan meggyőző maga a film, de hogy ezt próbálja feldolgozni, meg az 56-os esemény.
Pedig a történetben van potenciál rendesen.
Igen, meg ugye a Time Cip nap is akkor a magyar szabadságharcos lett az évembere. Szóval ez akkoriban nagyon, nagyon nagy dolog volt, meg igazából most is nagyon nagy dolog. Meg ez a... Mond.
Ez a mai napig szerintem érvényes, hogy akkor lesz még nagyobb volumenű egy sportesemény, hogyha van még egy ilyen mögöttes.
Igen.
Például
igen,
amikor igen, ugye igen. Mondjuk a románok ellen játszunk valamikor. Akkor ott is van mindenkiben egy ilyen, nem tudom, ami még így még jobban hajtja, hogy na most még jobban
győzni. Nem mondom, hogy a magyar-román dolog egy egészséges rivaliráció.
Nem az határozatlan, az csak mondom, hogy...
De hogy van benne, persze, igen, az mindig rátesz egy lapáttal az egészre.
Igen. Főleg általában, hogyha valami ellentét van, ja.
Igen.
De nyilván összesen hasonlítható azzal, ami most megy egy magyar-román, amikor részegen ütik egymást.
Teljesen
olyan. Ja, meg ezzel ugye, ami most. Ja. Ja, durva.
Ja.
Hát reméljük, hogy sikerült egy kis sporttörténelmet vinnünk ide. Ismét edukáltunk titeket.
Na hát igen, ez egy pozitív kilátású rész.
Ja.
Szerintem határozottam.
Sok sztorit mondtunk el, sokat tanultunk most is. És ezek olyan dolgok, amiket amúgy is érdemes tudni.
Meg amit inspirálnak, mert nekem tök jó érzés volt ezt így olvasni, meg utána nézni.
Határozottan. Főleg, hogyha meg magyar vonatkozású.
Innen is jött a sztori, hogy csak így elkezdtem utána nézni, és
ja.
Megbeszéltük.
Ja. De hogy nagyon érdekes volt, úgyhogy reméljük, hogy nektek is tetszett.
Ja, igen.
Igen, köszönjük szépen, hogy meghallgattátok.
Iratkozzatok fel, meg kövessetek be ugye Instán minket, van Instagramunk most, már content az így...
Az csak, hogy pörög a content.
Nyereményjátékok, pénzszórás, minden van.
Egy virtuális játszótér az Instagramunk, mindenképpen nézzetek be.
Mind a három képpel, amit kérdünk.
Hallgassatok Spotify-on, és igen, és itt is.
És kövessetek YouTube-on.
Igen, jó van.
És az utcán tovább.
És az utcán tovább, és igen. Köszönjük szépen, hogy néztetek ezt a részt is. Én Tomi voltam.
Én pedig Máté.
Sziasztok!
Sziasztok!